A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Január 2-a van, 2025 első Millás reggelije. Ez Ács Gáborra.
És Gede Balázsra. Aki jól eltült az ünnepekre. Kitartó nagy. Meg is fáztál ebben a nagy pihenésben.
Nem, most ja, valamiért üsszentettem egyet, igen, reggeli, valami az oromba ment, igen.
Reggeli üsszentés.
Hát igen.
És itt van. És a hallgatók boldog szülinapot kívánnak.
Így van, mert hogy ez nem csak 2025 első adásnapja, hanem a második évünk itt a Rádió Café, és annak az első napja, illetve akkor az gyakorlatilag a harmadik évünk első adásnapja, ugye? Most kezdjük a harmadikat, veszünk, hogyha igen. Nagyon meg akarom komplikálni, hogy mi is történt itt, szóval két évvel ezelőtt jöttünk ide az új Rádió Caféra, és hát ez is egy évforduló ma.
De gyorsan elment.
Hát elbizony. Elbizony. És nagyon szépen köszönjük
egyébként. Nekem egynek tűnt ez a kettő.
Hát így sűrűségét, meg így hát visszatekintve abszolút olyan tekerős és gyors volt, de mondjuk ez mindenre igaz. Akármire visszagondolsz, az olyan gyorsan megy az idő, hogy az valami rettenet. Szóval nagyon szépen köszönjük, mert van, aki megemlékezett a születésnapunkról, meg a boldog új évet is kívánnak a hallgatók. Mi is természetesen sikerekben, GDP-ben, meg mindenfélében gazdag új esztendőt kívánunk nektek. És hát azt, hogy legyünk együtt továbbra is. Szórakoztatunk, ti hallgattok, és ez így működik.
Hát, szórakoztatunk, és hát ugye szolgálunk és védünk mintájára.
Igen.
Szórakoztatunk, és azért bökjük ide, hogy némi nemű hasznos információt és világmegértést is próbálunk nyújtani,
ja,
így
hát
a kettőt összekapcsolva.
Hát én a szórakoztatást én úgy gondoltam, hogy ez az infotainment-szerű, tehát információ is van benne, egy kis lazulás is van hát benne, még az információt is megpróbáljuk könnyedebbé, lazábban, emésztetőbbé tenni, ez a mi dolgunk már jó sok éve.
Ezen próbálkozunk, és mit írtak? Ja igen, még a ismétlés, az a szilveszteri baki parádé, illetve a műsor izgalmas félre sikerült, vagy éppen jópofára, vagy kevésbé jópofára sikerült pillanataiból készült adásnak volt az ismétlése, a válogatásnak az ismétlése. Nem volt külön kiemelve összekötő szövegek nélkül, de így után rá lehetett jönni, hogy valami nem kerek, és kicsit talán félrement, úgyhogy ez volt az ismétlés, amely marad, tehát reggel 6-tól itt leszünk természetesen idén is.
Na, mit és ebből is gyűjtünk majd még többet az idei évben is, ugye már az látható, hogy saját magunkat ellátjuk munícióval, tehát vannak
vakik nagyon komoly módszertani javaslatok érkeztek Czoller Andreától, és teljesen igazam, hogy is kéne ezt csinálni, hogy mondjuk
hát akkor majd a technológia.
Még profiban működjön ezek a nagyon elraktározás és kivágás dolog. De akkor Gézu hajkujával indíthatjuk az évet. Kell a változás, az biztos, hogy elhagyom a már járt utat. Ez egy újévi fogadalom?
Szerintem tekinthetjük annak, igen, lehet, hogy már nagyon régóta járja azt a bizonyos utat, és most már kell neki is a megújulását. Ilyenkor ugye az ember számot vett az előző évvel, mit csinált, mit produkált, hogyan ment, tervezi a következőt, már benne is vagyunk a következőben, most ez a jelenlegi. És hát ilyenkor simán előfordul, hogy azt mondja, hogy most pedig én ezt így másképp.
Na, mi volt a legjobb pillanat itt a nagy pihenésben? Hogy teltek az ünnepek?
Semmi nagy és extra pillanat nem volt. Igyekeztem nagy pillanatoktól mentessé tenni. Uh-huh. Igen, na, pontosan. Jó. Úgyhogy filmnézés, könyvolvasás.
Minden, ami elmaradt.
Minden, ami elmaradt, pontosan. Uh-huh. Még egy mozi is befigyelt 15-20 év után, nem is tudom.
Tényleg?
Igen. Futni mentem, magyar vígjátékot néztük meg a párommal, de hát igen, ez az, hogy az ember...
Csatlakoztál te is a tömegekhez?
Hát nem a tömegekhez, én ezt meg akartam nézni.
Hát jó, csak...
Engem nem érdekel az ilyen tömegpszichózis, tehát hát nem azért pedig... nézek meg valamit, mert a tömegeknél, tudom, hogy egy nagy látogatottságú film.
De mégiscsak egy része vagy annak a nagy tömegnek, a szokatlanul sokan elmentek, és egy hatalmas sikerrel. 250 ezer volt az utolsó, amit bejelentettek?
Hát én már 300-nál tartok. 300,
tényleg?
Igen, 300-nál. Amit utoljára hallottam. Teljesen jogosan, mert teljesen jól ülő eredeti, nem erőltetett poénok, és mindenki jól játszik benne. Tehát számomra az egy kicsit ritka, mert valahol mindig van valami döccenés a magyar vígjátékokban, szerintem. De ez a saját egyéni meglátásom. Ez meg olyan, olyan jó a flója, szépen megy, és minden poén jó volt. Viszont 15-20 év után ugye rutintalanul bementem Takra, mert hát én egy pontos ember vagyok, nagyjából többé-kevésbé, és hát ugye kezdésre elmentem, hát az nem volt meg, hogy már kétszer akkor a reklámblokk.
Hát nagyon durva, kb. 4 és 20 közöttig folyamatos.
20 perc volt.
Patrányos, igen.
Tehát épp néztem meg, amíg elment a mosdóba a párom, és látom, hogy egy másik teremben már javába megy az előadás, és a kényelmesen szederőcködik apuka a nagy iszonyú, akkora zsák kukoricákat tesznek az emberek, hogy én ezt nem is tudtam, hogy van ilyen, vagy hogy ekkora.
Igen, az 3 vagy 4 méret van már.
Igen, ilyen vödörnyi kólákkal, és akkor szedi össze a gyerekek, szép kényesen mennek. Na hát mondom, ezt ilyet, hát ezek jól lemaradtak. Hát nem, ők voltak a rutinrókák, és valószínűleg már nagyon régóta hordja a gyerekeket moziba, és nagyon jól tudja, hogy mikor kell beülni.
Érdekes, hogy ennyire megszaladt, mert azt is mondhatnád, meg gondolhatnád, hogy itt azért elég komoly pénzt érsz azért, hogy nem azért fizetsz, hogy a reklámot nézd 20 percen keresztül.
Igen, tehát talán kifizettem a jogokat, meg a termet, meg a mindent, de igen. Nem. Tehát, ugye most már megszoktuk az online világban, hogy akkor kapsz reklámot, hogyha nem fizetsz eleget, vagy semmit.
Egyébként nem okos annyira az algoritmus, hogy mondjuk olyan filmeket ajánljon, mint a streaming, vagy olyan szolgáltatást, hogy mondjuk rád van szabva. Tehát én a Fekete Pontot néztem meg a hosszú-hosszú elmaradásaim közül, eszméletlen jó, hát, szerintem.
Az is ott a listámon,
és,
sőt, még egy csomó.
Székbedöngölős egyszerre amellett, hogy milyen jó.
Na, szóval azért nem vettem előre, mert nem székbedöngölős akartam.
Olyan filmeknek az ajánlói mentek végig láthatatlanul, amit biztos nem fog az a közönség megnézni, tehát aha, nincs összefüggés a között, hogy mit mutogatnak neked. Én ja, a nem, reklám nincs. Az reklám. De, hát, de érted, hát mondjuk a Spotify tudja, meg a megfelelő emberre, na, hogy hívják ezt? Amikor a megfelelő embernek a megfelelő terméket személyre szabottan jutatod el.
Yes, így.
De van erre egy jó kifejezés, csak nem jut eszembe.
Igen, hát...
Reked se, jó nem. Van. Boldog új évet, elindultunk, de majd mindegy, majd még összekapjuk magunkat, majd a hallgatók úgyis megírják, szerencsére. Úgyhogy én óra 5-re, vagy plusz 5 percnél szoktam bemenni, aztán most már ilyen plusz 10 környékén, de még mindig úgy érzem, hogy vége láthatatlan, de hát ez van.
Igen.
Viszont nem tudom, a kényelmi funkciókkal éltél, tehát eszméletlen nagy és tágas és kényelmes mozitermek vannak már, vagy pedig a hagyományos kis, mert ilyen szóba sem jöhetett volna, vagy hát nem tudom, ha tényleg nem voltál 10-15 éve, akkor én azért még...
Nem tudom, hogy hogy kell külön élni. Én ilyen tök jó foteles, kényelmes, a lábomnak volt hely.
Na jó, oké. Mert olyan is van már, hogy... Full svéd asztal előtt nagy...
Mi?
Egyszerűen, ilyen persze.
Tényleg. Aha. Hát nem, mert azért önmagában véve nekem elég volt az a mozi jegy, azért az is 15 év után sokkoló.
Jaj, hát...
De na mindegy. Svéd asztal, meg nem pic.
Na figyelj, én a természet.
A targetálást írja.
Targetálást.
Hogyha azt
én,
kerested.
Igen.
Köszönjük, Ati.
Képzeld el nekem, én most kiemelek akkor egy utolsó, mint tegnap előtt volt egyébként, szilveszterkor. Én nekem nagyon szeretem ezt a, persze, hogyha sikerül bőle kitörni ezt az időjárási jelenséget, ezeket meg te tudom, hogy szereted, az inverziót, amikor
igen.
a hidegpárna lent, az nem túl élvezetes, amikor a ködben, dzsuvában vagy mondjuk sokáig, napokig, vagy akár egy hétig is, vagy tovább, de amikor hegyek kiemelkednek belőle, oda fölmenni, az egyik kedvencem. És csináltunk egy nagy hideghegy túrát Kisinócról, és amikor elkezdesz tényleg kiemelni, ebből is egy nagyon szép eleve, és amikor elkezdesz kimenni belőle, amikor már szembe a fejed fölött már érzed, hogy már világosodik, amikor először megvilágosodik, már látod, hogy már fölötted a hegyoldalra már süt a nap, és aztán minden magad alatt látsz, és beafonostod, hogy melyik csúcsok emelkednek ki. Egy icike-picike kis pont éppen kijött, ha jól mértem, akkor az a Nassau-nak a legteteje volt, csak ami éppen ott volt. Aha. A köttakaróból kiemelkedve, amúgy csak a kékes, meg a prédikálószék, meg a dobogókő volt az, ami kijött belőle, és utána lefel ugyanaz, amikor süppetsz bele. Hát nem tudom, ez fantasztikus. Hogyha amikor ilyen helyzet van, hogyha tudtok, szabaduljatok ki, és menjetek el egy ilyen túrára. Általában, hát jól változó, de 500-700 méter között szokott jellemzően beállni ez a hidegpárna, ugye odáig ül meg a köd, és a fölé kiemelkedve, persze lehet autóval is bizonyos helyeken, de ilyenkor föltúrázni valahova az egy csoda. Egyszer lejjebb volt, és kiemelkedtek a tanúhegyek, az volt még ilyen, de akkor ez tök véletlen volt, nem tudtuk, hogy így van.
Ki, igen.
És a Csobáncra fölmentünk, és már az kín volt, és a hegyeknek a tetején voltak. Azok a pöttyök, a tanúhegyek ott a Balaton felvidéken, az volt még ilyen élmény. Úgyhogy örülök, hogy sikerült egy ilyet összehozni. Hát január az még ilyen szokott lenni, amikor az időjárás ad erre lehetőséget, bár, hogy a mai napra átkanyarodjunk, most éppen felszívódik ez a randa hidegpárna, érkezik a felmentő sereg szerepében a délnyugati szél, mely kisöpré, aztán majd jön egy kis hidegfront is, lesz némi csapadék is éjszaka, de ez már tök mindegy, lényeg, ezt egy dzsuvált eltakarítja most már tengerszintről is, illetve
hát az nem
a fölöttről is, úgyhogy ezzel számolhatunk ma, és ez tök jó.
Na, elszaladt az idő, egy gyors köszöntés az Ábeleknek, az ő nevük napja van ma. Események közül megemlékezünk a Pesti Hírlap első számáról, Kossuth Lajos szerkesztésében jelenik meg 1841-ben, ezen a napon, január 2-án. A születésnaposok közül pedig Iszák Asimov orosz származású amerikai íróra emlékezünk, 1920-ban született, és mondjuk Tia Carrera amerikai színésznőt és Cuba Gooding Jr. Oscar-díjas amerikai színészt köszöntjük, mert hogy ők hát ilyen maga a fajta fiatal emberek. És Lux Elvilára is emlékezhetünk, szexuálpszichológus, klinikai szakpszichológus adjunktusra. Ez most egy ilyen rövid lista, nyilván kihagytunk sok mindenkit, de szerintem jöhetünk az első zenével. Van valami külön apropó?
Nincs,
bármi?
Nincs,
akkor toljuk.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzünk akkor egy kis lapszemlét, hát most válogathatunk bőven, egész mélyen visszanyúlhatunk, akár, mert hogy ugye 31-én találkoztunk utoljára a hallgatókra, és én pont egy 31-et délutáni cikket osztanék meg a 444-ről arról, hogy hát hogyan kell nagyon gyorsan államadósságot csökkenteni.
Yeah.
Ugye volt egy ilyen kis költségvetési trükk az államadósság csökkentésben, a 444 írta meg, nagyon gyorsan visszavásároltak egy bizonyos keretből egy nagy adag állampapírt, amivel ilyen 1% fölötti, azt hiszem, mértékben lehetett csökkenteni az államadósságot. Mindjárt keresem a számokat. 1,6%. Hát papíron, ugye, mert azt most gyorsan majd ki kell bocsátani újra, és újra visszarakni a finanszírozásba. De hát lehet mutatni, ugye, hogy lejjebb nyomtuk az államadósságot, szépen csökken ennek a trendje, és hát így van. A 444 frappánsan ide bigyeztette Gyurcsány Ferenc összödi beszédét, az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Egy kicsit egy fricskával minősítette ezt a trükköt a cikk írója.
Azt mondja, hogy én a portfóliónak az éves kitekintőit ajánlom. Főleg a harmadik fejezet volt elég érdekes, ami tegnap délután jelent meg. 444 itt is előkerül, de forint árfolyam gyanánt. 444-ig gyengül a forint, összeomlik a rubel, nyer az AFT fekete hattyú forgató könyvet a profiktól. Na most ennek az a, ugye volt egy cikk, ahol, és ha ebből indulunk, akkor nyilván megtaláljuk a linkeket visszafelé, és ahol a külföldi elemzőket kérdezték meg az ő alapforgatókönyvükről, milyen lesz 2025. Aztán jöttek a hazai profi befektetők, és ugyanezek a hazai profi befektetők megkapták azt a kérdést is, hogy adjanak már néhány tippet, ami tényleg ilyen fekete hattyú forgatókönyv. Viszont hát kicsit furcsa, mert fekete hattyú kérdezni azért furcsa, mert hogy pont azért fekete hattyú,
mert
nyilván senki
nem várt esemény.
Hát senki nem mondta meg a COVID-ot például, tehát ilyen jellegű események elsősorban, amik abszolút senki nem számít rá, épp ezért óriási hatása van. De
na
mégis,
jó, de az korom fekete volt, de vannak olyanok, akik a távolban már esetleg a kontúrja látszik, és amikor idejér lesz fekete.
Igen.
Tehát ott vannak többen, ugye, mondjuk azt tudjuk elképzelni, hogy a horizontot ott sorakoznak a ilyen fekete hattyúszerűek, és valamelyik beúszik.
Így van, tehát olyan, igen, úgy finomították azért, hogy nagyon kicsi az esélye, de azért mégis esetleg, viszont ha bekövetkezik, akkor nagyon komoly hatása lehet, hogy ilyeneket mondjanak. És hát az a helyzet, hogy én vagyok nagyon pesszimista, vagy én látom máshogy a világot, de amiket ők itt fekete hattyúként mondanak, nekem jó része, az, nekem az most a nekem az
csak amit felsoroltál a 444 forintos euró, hát az alig üt egy új csúcsot, és ennyi. Tehát 430 körül már jártunk.
Nekem az abszolút alapvállalkozásom, tehát például semmi meglepő nem lenne egy 444-es forinton.
Az legfeljebb egy koszos fehér hattyú, de semmiképp nem fekete.
Igen. De hát legyen igazok a szakértőknek, hogy ez most egy nagyon minimális esélyű várakozás. Ugye nyer, amit mondtam a címben, Németországban az AFD. Nem kamatcsökkentés, hanem kamatemelés lesz az USA-ban. Ez sem zárható ki, nekem ez sem fekete hattyú dolog az, hogy van várakozás. Minimális várakozás van most már a további csökkentésre Amerikában, ezek nagyjából kiárazódtak. Az is egy ilyen, amit mondanak a szakértők, kamatcsökkentés más is mondja. Akkor hát persze mindig van ilyen, hogy hatalmasat zuhan az S&P, ez is előfordulhat, nyilván erre már tényleg kisebb az esély. De
a hatalmasra mit írnak?
30%.
Hát az lehet, hogy igen. Mert azért egy korrekciónak kell jönnie, tehát nem is fog tudni tovább menni. Egy-kettő, meg ugye ezek a sentiment indikátorok, ami abból indul, tehát a világ, tehát mindenki, az összes elemző megírta, hogy 6500-7000 körüli S&P-t vár, ez így nem fog menni. Uh-huh. Tehát ugye ennek az a, nem is lélektana, hanem konkrétan, objektíven az a menete, hogyha az elemzők ezeket az ajánlásokat a befektetőiknek megadják, akkor a befektetők megveszik előre ezeket a papírokat, vagy indexeket mondvá, hogy ez majd föl fog menni. Ha mindenki erre számít, nem nagyon van, vagy elfogynak azok, akik majd további vételekkel tudják ezeknek az értékét növelni, és olyankor szokott korrekció jönni. Tehát, de a 30% az igen, az lehet egy fekete hattyú, mert arra szerintem. Tehát korrekcióra biztos, hogy számítanak mások is, de nem hiszem, hogy ekkorára.
Na, fogunk még azért foglalkozni természetesen a mindenféle kilátásokkal. Rendkívül zavaros évnek ígérkezik, tehát mikor nem érezzük úgy, hogy zavaros évnek ígérkezik, csak mondjuk minden évben még zavarosabbnak ígérkezik. Érezzük.
Azt hiszem, ez a jó.
De hát az előző két évben is az volt, hogy én akkor visszolvasom az akkori írásaimat, és tök érdekes, hogy mi volt a hangulat, meg mi volt az én véleményem, meg várakozásom, és sokkal jobb lett a piaci teljesítmény, sokkal jobb lett tavaly is, meg tavaly előtt is. Azt megelőzően viszont egy elképesztően pocsék évünk volt, amikor pont nem az volt a várakozás egyébként az év elején, sőt nem sok látszott belőle. Úgyhogy ez ilyen. Ez érdekes. Na, visszatérünk majd rájuk, most a portfóliót ajánlottuk, hogyha valaki szeretné a szakértők álláspontját ezzel kapcsolatosan megnézni, így, illetve elolvasni. De akkor lássuk, hogy hogyan zárták a tőzsdék az évet.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát a Budapesten nem megyek bele nagyon mélyen, legfőbb emlékeztetőképpen, mert hogy azt emeltelenleg elmondtátok 31-én, mert hogy 30-án volt utoljára a kereskedés, ugye?
Igen.
Tehát egy 2%-os minusszal zárta az évet a BUX aznap, ez a 30-i, tehát a hétfői kereskedési nap, és a vezető részvények közül a MOL emelkedett 1,4%-kal, a Magyar Telekom stagnált, az OTP esett, a Richter esett, Nagyjából ez volt itthon az utolsó napom.
És hát csúcsokat döntött 30%-kal a világ legjobban teljesítő indexei között. Van, hozzá kell tenni.
Forintban.
Forintban, igen.
Mert dollárban egyrészt... ez egy 15 körüli, amivel viszont lemarad az S&P, meg a Nasdaq, meg az amerikai indexek mögött.
Mondjuk. Így van, és ez nagyon fontos, már a magyar befektetőknek is érdemes mindig a volatilis forint árfolyam miatt. Szép kifejezés, ez a volatilis. Uh-huh. A trendszerűen gyengülőnek a körbeírására. Egy évet leszámítva ugye azért az elmúlt években ez volt jellemző. Érdemes ezt is figyelembe venni a döntéskor. Áldásul a boxban ugye alapvetően négy papír van, amely meghatározza a kiemelkedő nagy súllyal az OTP, és az OTP-nek és a Telekomnak volt nagyon-nagyon jó éve, a Richter is csúcsra ment ki, a MOL meg hát lemaradó volt, messze lemaradó. De hát akkor nézzük Amerikát, tényleg, ahogy mondtad, hogy zárt kiválóan, hát beszéltünk arról is, hogy majdnem 30%, csak az a kérdés, hogy a nyúlon innen vagy túl, vagy hát ugye 30%-on innen vagy túl fog zárni. Hát innen zárt most, Istenem, mínusz, dehogy mínusz. Mínusz volt az utolsó nap, mínusz nulla. És a Nasdaqben kicsit nagyobb, mint a mínusz nulla, de ezzel a mínusz 0,9%-kal is 28,6%-os volt az éves eredménye a Nasdaqnek. Az utolsó kereskedési napját, szilveszter napján az évben fölfelé kezdte, lefelé zárt a piac, de ennek igazából sem jelentősége nem volt kisforgalom mellett állítólag, mert hogy a kötvénypiacon ismét emelkedtek a hozamszintek, ez vette a befektetők kedvét, hogy pezsgő duroktatás előtt még részvényeket vásároljanak nagyobb számban. Az S&P 500-as 23, a Dow Jones pedig 13%-ot emelkedett az idén, tehát a technológiának a vaskos felülteljesítése az 2024-re is jellemző volt, mint ahogy erről már annyiszor beszéltünk.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Hogy lesz a hírek?
Hát...
Van itt valaki?
Szerintem igen. Vagy nincs? Van, nem, ott van. Lesz hírek.
Jó.
Lesz hírek, én már látom.
Bízunk benne, ott, hogy ott nem lesz. Nekünk kell elmondani.
Lehet, hogy Magnóról érkezik?
Igen, valószínű. De lesz, úgyhogy azt kínáljuk most fel nektek nagy szeretettel, és utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Káfé 98.0-án.
Szerintem Czoller Andi fog érkezni.
Nekem is az rémlik, hogy őt hallottam 6 óratáig.
Hasonló információ forrásokból táplálkozunk, ezek szerint én is erre alapozva mertem kijelenteni, úgyhogy mindjárt érkezik tehát a hírek, és utána folytatódik a Millás reggeli, az év első Millás reggeli.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Boldog új évet kívánunk mindenkinek, a most csatlakozóknak, meg akik velünk vannak már kora reggel óta. És hát reméljük, hogy még jó pár éven keresztül így együtt leszünk. A lényeg, hogy 7 óra 8 perc van, ez az első Millás reggeli idén, 2025-ben, január 2-án csütörtök reggel, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok.
És elmondjuk az elérhetőségünket, azt még nem tettük meg az idén, 0636 980 980, bár attól függetlenül, akik ismerik a számot, már írnak, üzennek nekünk. Például azt kérdezi egy kedves hallgató, hogy a 19 könnyen odafért a román miniszterelnök aljára, de a 27 is odaférne-e? Hát...
ez mi volt?
Hát ugye, hogy föltetovált az, hogy nem emeli az áfát, és náluk 19. Hát ugye a számot még nyilván rá tudná írni, nem tudom. hely azért van bőven egy ilyen alkaron, felkaron, nem is tudom, hogy melyik tájékra írta.
De hát csodás éve lesz a magyar gazdaságnak, mint tudjuk.
Igen, igen, úgyhogy várjuk majd a szárnyaló GDP-t, a mély bezuhanó inflációt, a konszolidálódó euróárfolyamot, és minden más egyebet.
Nagy tétet nem tennénk rá, de nagyon várjuk.
Nem, de a várakozás az bennünk van. Igen.
Így van. Gyönyörű inverziós fotókat küldött a Bögből a hallgató, ott
igen,
is kiemelkedte.
Odor vagy Odorvára.
Odorvár, igen, az igen. Egy gyönyörű környék szintén. És csak előbb jutott még eszembe, hogy azért is különleges volt a túra, amit említettem, hogy a lenti részek meg vaskosan zúzmarásak voltak, tehát a zuzmarás erdő is csodálatos, és abból emelkedsz ki egy ilyen rövid csodás átmenettel a kötfelhőből, ahol már értelemszerűen nincsen zuzmarra, mert 5-6 fok van és verőfényes napsütés, és tudsz lenézni a felhő tengerre, úgyhogy ez különösen érdekes volt. A zuzmaránál az a para, hogyha túlságosan vastag, mert ugye akkor leszakítja az állokat, mert akkor komoly károkat tud okozni, ez nem volt olyan, erről nem érkezett hír se honnan, hogy ez most ilyen lett volna, de ám nagyon szép volt az erdő az elmúlt napokban.
Gyorsan átfutunk a műsorismertetőn, mert valaki már reklamálja. Hát látod, ez az, hogyha hozzászoknak a hallgatók, hogy a Facebookra nem tettük ki a mai programajánlót, akkor mondjuk el szóban. Oké, nem sokára Budapest rovatunk jön, aztán átnézzük a dráguló banki szolgáltatásokat Gergely Péterrel, a biztosdöntés.hu alapítójával. Az alapokkal foglalkozunk, melyek voltak a menők 24-ben, melyek lehetnek a menők 2025-ben, mármint a befektetési alapok. Az új kibertörvény életbe lépett, arról fogunk pár szót váltani, aztán Várkonyi Gábort tárcsázzuk a 2024-es adatokról, milyen hajtással, milyen részarányjal fogytak az autók, piaci részarányok, prognózisok tőle, aztán 9 óra után Bátki Zolival a 25-ös technológiai trendeket nézzük át, tőzsdét nyitunk, NOPQ rovatunkban pedig felhívjuk Kántor Bandit, van valami kocsonyás fortéja, meg a beigli maradék felhasználási tippeit fogjuk meghallgatni, amelyekben nem tudom, vannak-e újak, korábban már megosztott hasonlókat, lehet, hogy tovább fejlesztette ezt a reciklálló technológiát, úgyhogy ez lesz majd 3/4-10 körül az utolsó blokkunkban.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Rögtön eszembe jutott ennek a hírnek a kapcsán, hogy te kutyás is vagy, meg bringás is, és január 1-től.
Nem.
Vagy így együtt nem.
Kutyás családtag vagyok.
A kutyás családtag. Kutya, már kikéred magadnak.
Nem az enyém,
Kikéred magadnak, hogy te
így
kutyás
van.
Vagy.
Így van, tegyük ezt helyre, nem, kérlek. A családban van kutya, akihez alkalmazkodom.
Értem. Na mindegy, a lényeg, hogy ingyenessé vált január 1-től a kerékpár és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV csoportjárat. Egyébként a kettő együtt, tehát hogyha kutyával indulsz biciklizni, akkor azért az úgy nem működik, valamire fizetni kell.
Ja,
mert
vagy.
Mert vagy. Vagy.
Jaj, hát már azt gondoltam. Ha viszem a biciklimet, akkor már hozzácsatolom a kutyát is.
A tacsit, ő ott nézegette, tekersz.
Nem tacsi. Nem tacsi.
Olyan lokátorfüle van egyébként, tényleg.
Tacsinak kinéző. Törpe pincser, kérlek szépen.
Törpe pincser. Ja, nagyon jó hangzik. Igen, egyébként az volt a gyanús, hogy nem lóg a füle, hanem ilyen, mint a lokátor így
igen.
Föláll.
És komolyan mondom, úgy pörög a farka, hogy az energiafelhasználásra szerintem igénybe lehet venni. Gondoltam, hogy elképesztő, hogy mindig milyen sebességgel propellernek hívom, az be lehetne komolyan a fűtésünket megoldani.
Ez hogyan, ha beleállsz, akkor elég jó, meg is csapkodja a lábodat.
Abszolút, igen.
Na, ennyit a kutyákról és a törpepincserekről. A lényeg, hogy a megfelelő bérlettel rendelkező utasok egy kerékpárt vagy egy kutyát vihetnek a járatokon egy időben. Ha több kerékpárral vagy kutyával utaznának, az azokra a megszokott menetjegyeket továbbra is meg kell vásárolni. Úgyhogy ez a legújabb.
Na, egy érdekes szám. Óriási. Utolsó pillanatban szilveszterkor ismét megjelen néhány száz oldalnyi friss törvény, szöveg, illetve változás, és ha jól látom, ebből túrta ki a magyarnarancs.hu például, hogy 5 milliárd forintból újítanák fel az országhálózatot, ami most már 7,6. Két év alatt 5 plusz 2,6 milliárd forintot szán a kormány az Országház felújítására. Ez most megkezdődik. A teljes belső felújítás következik. Az épület elektronikus, informatikai, fűtési, szellőztetési rendszerét, hálóvatait, mindent felújítanak, és amíg ez történik, addig a Kossuth téri Agrárminisztérium épületébe költöznek azok, akiknek költözniük kell. Oda viszik át Munkácsi Honfoglalás című festményét is, amit viszont hosszabb távon is ott akarnak elhelyezni. A felújítás, illetve korszerűsítés része a Szent Korona elhelyezése is, illetve hogy az épület látogathatósága is korszerűbb legyen. 22. novemberében került ez napirendre, és akkor mostanra született meg a konkrét döntés, meg a mellé rendelt pénzmag számszerűsítése.
Egy szomorú hír végleg bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bombonetti gyárat. Uh-huh. Ugye most már egy szélesebb termékpalettával lehetett találkozni, de régebben a mi ifjú korunkban, hogyha vettél egy Bombonettit, akkor ugye az a klasszikus kis
rövid... Vékony rudacska.
Vékony ostya rudacska, igen. Valami magyarós,
magyarokrémes. Magyarokrémes. Én szerettem.
Én is, hát ne viccelj, az egy nagyon jó kis cucc volt.
De ugyanaz gyártotta a Grandolettit és a Bombonettit, ugye? Onnan indult.
Igen. És utána már szaloncukrokat, Dunakaricsot, mindenféle
és utána volt
látni.
Egy ilyen céges viszály, és ott elvesztettem a fonalat, hogy pontosan hova ment tovább a történet magával a céggel.
Uh-huh. Hát egy ukrán tulajdonoshoz, és ők most bajban vannak. Mert hogy az optimális adatai szerint a Bombonetti árbevétele 3,3-3,5 millió euró között alakult, és ezeknek az adatoknak a tükrében a budapesti gyárat a veszteségek miatt bezárni kényszerülnek, azt a Nagykanizsánban egy másik. Uh-huh. Mivel az üzem kapacitása nem tudta fedezni a működési költségeket, és felújítani, korszerűsíteni vagy a létesítményt bővíteni sem nagyon lehet, átnézték. Ugye sűrűn beépített városi környezetben található a 9. kerületben, úgyhogy semmilyen irányba nem lehet tovább terjeszkedni vagy bővíteni az üzemet, úgyhogy egyelőre ez a helyzet vele. Egyébként a Rosen, aki a világ legnagyobb édességgyártói között a 27. helyet foglalja el. A portfóliójukban 320 különféle cukrászati termék tartozik, az éves gyártási kapacitása elérje a 300 ezer tonnát. Uh-huh. Az Ukrajnában működő Rosen kiskereskedelmi lánc körülbelül 70 üzletet üzemeltet az ország különböző területein, az első boltját 2009-ben nyitotta.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na nézzük, annyi minden drágul változik január 1-től, hogy azt se tudtuk, hogy melyik kezünkbe harapjunk, úgyhogy most folyamatosan két napig majd feldolgozgatjuk. Holnap jönnek ám a benzin és olajos, gázos történetek, de most előre vettük.
Ott nem csak a drágulás, hanem jön-e és honnan meg,
igen, hogy lesz-e egyáltalán meg a kilátások, meg minden, úgyhogy az egy nagyobb kör lesz. Most Gergely Péterrel, a Biztos Döntéspontú alapítójával, pénzügyi szakértőjével nézzük át azt, hogy egy tavalyi döntés értelmében megemelkedett a banki tranzakciós adó, amit a vállalatokra azonnal át lehetett hárítani, a lakossági számlák, ügyfelek kaptak némi haladékot, 2024-ben ez nem lehetett megtenni, most január 1-től meg lehet. Van bank, ugye az OTP, ami már meg is tette, de sorba jönnek, és hirdetik meg az új tarifáikat a bankok, szóval itt van Péter, ezt beszéljük meg vele, szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, mekkora mértékű drágulást hoz ez, hogy állnak a bankok? Ugye egyelőre egy fecske van, de napok kérdése, és jönnek a többiek, azt hiszem napokon belül talán a KNH lesz a második, de sorban zárkoznak föl, és onnantól, hogy ez kinyílt ez a lehetőség az idei évvel, úgy néz ki, hogy minden bankát fogja hárítani.
Ezt tudjuk, hogy mindegyik bankát fogja hárítani, két hónappal előre közzé kellett tenniük. A legutolsó bank az február 14-től fogja áthárítani, és jól mondtad, ugye az OTP banknál ezt már érezni fogják a következő számla kivonatnál az ügyfelek. A tranzakciós illeték az elmúlt 10 évben 5-ször módosult, mindig megemelték, a kormány mindig áthárította. Most már egy utalásnál...
A kormány nem hárította.
Hát, a bankok áthárították, elnézést. Hát a kormány kiszabta a bankokra, és a bankok pedig áthárították, elnézést. Én már ezt a logikai kört már átugrottam.
Kicsit lerövidítettem, de a végeredmény ugyanaz.
A lényeg az, hogy mi fizetjük meg, beépül a banki díjakba. utalásoknál 0,45%, tehát 1 millió forint utalásánál csak a tranzakciós illeték 4500 forint, készpénz felvételnél, ha pedig a 150 000 forintos ingyenes készpénz felvételt túllépjük, akkor 0,9%, 1 millió forintnál 9000 forint csak a tranzakciós illeték.
Jó, ez elég keményen hangzik. Van valami felső plafon egyébként?
Készpénzfelvételnél nincsen, utalásnál pedig 20 ezer forint a maximum plafon, tehát ez körülbelül ilyen 4 millió, 4,5 milliós utalásnál érjük el, annyit azért kevesen utalunk. Az érdekes az, hogy most már ha megnézzünk egy banki utalás vagy készpénzfelvétel költségét, akkor a tranzakciós illeték már nagyobb részét teszi ki, mint a banki díj, tehát kvázi a kormány...
Ezt én onnan látom, mint user.
Hát, hogyha megnézed ezeket a 30-40 oldalas banki hirdetményeket,
ja, köszönöm szépen. Igen,
és akkor ott sokszor külön a válasz, hogy mennyi a banki díj, mennyi a tranzakciós illeték, ugye azt elég könnyen vissza lehet követni.
Olyan természetességgel mondja ezt, mintha mindenki akkor ezt csinálná.
Akkor gyakorlatilag ott vagyunk, ahol az előbb emlegetett benzinnél, hogy a termékáránál már magasabb az adóterhelés.
Igen, mondhatjuk ezt. A jó hír az egyébként, hogy vannak még mindig olyan számlacsomagok, tehát egyrészt minden banknál többféle számlacsomag van. Hogyha valaki drágálja a bankszámláját, és egyébként most január végéig fog mindenki megkapni egy úgynevezett díjkimutatás nevű dokumentumot, ez a teljes 2024-es költségeket fogja tartalmazni a bankszámlájára, tehát itt egybe látjuk, hogy mennyit fizettünk. Azt persze nem látjuk, hogy most így, hogy januártól megemelkedik a tranzakciós illeték, mennyi lesz az idei költség. A lényeg az, hogyha a tavalyi díjat drágáltuk, akkor most tudunk bankszámlát váltani. A meglévő bankunknál is szinte biztos, hogy tudunk olcsóbbra váltani. Persze a bankunk nem fogja azt mondani, hogy kedves ügyfél, van egy sokkal jobb számla, mint ebben benne vagy. Nekünk kell utána menni, használni online netes kalkulátorokat, bankon belül is tudunk váltani. Vagy ha átmegyünk másik bankhoz, egyrészt lehet, hogy még többet tudunk spórolni, és még mindig vannak olyan bankszámlák, ahol egyszerű 30-40 ezer forintot adnak új ügyfeleknek ajándékpénzként.
De meg is tesszük, meg is nézzük, tehát ugye az év vége az mindig egy ilyen visszatekintés, egy ilyen mérlegelés, az év eleje egy ilyen tervezés, bizonyos tekintetben fogadkozós időszak, tehát ilyen újra tervezés történik, ha valamikor gondolom, akkor most azért csak átnézzük a számláinkat.
Nagyon sokan januárban foglalkoznak ezzel, mi azt látjuk, hogy december 15-e után pénzügyekkel senki nem foglalkozik, és a január az nekünk mindig a legerősebb hónapunk, ilyenkor vannak a fogadalmak, ilyenkor veszik az éves konditerembérleteket, amit aztán egy-két hónapig használnak sokan, ilyenkor nézik át nagyon sok vállalkozó és lakossági ügyfél a költségeiket, ugye jön ez a díjkimutatás, amit mondtam, ilyenkor indul egyébként sok állami támogatás is a lakáspiacon, ilyenkor döntik el, hogy akkor belevágnak lakásvásárlásba. Tehát ez egy újra tervezés, ez a január hónap, és én remélem, hogy sokan fognak olcsóbb számlacsomagokra váltani a lakosságnál is, és főleg a vállalkozóknál, ahol aztán még sokkal magasabb díjak vannak.
De egyébként minden banknál, minden bank beépítette nyilván az áraiba, a csomagjaiba, de vannak kedvezményes csomagok, ahol mondjuk a sokat utaló, illetve a keveset utalót is megtalálhatja az ő számítását? Tehát mindenkinek nyilván a saját utalási szokásainak megfelelően kell gondolom kiválasztani.
Ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, hogy vannak-e akkor a differenciák, hogy most esetleg akár csomagválasztással, akár bankváltással mondjuk legalább annyit kimozogjak, hogy a tavalyihoz képest ne nőjenek a banki terhei.
Vannak akkor a különbségek, még többet is tudunk spórolni. A Magyar Nemzeti Banknak volt egy kutatása pár éve, hogy az átlagos lakossági ügyfél évente olyan 41 ezer forintot fizet banki költségekért. Ezt meg lehetne oldani 10 ezer forint alatt, hogyha valaki egy jó számcsomagban van és kicsit tudatosan használja.
40 kontra 10?
40 kontra 10, igen. Tehát nagy különbségek vannak.
Ez már szemmel látható.
Tehát minden banknál lehetne spórolni. Bármelyik banknál is vagyunk. Vannak olyan számlacsomagok, ahol beépített utalások vannak, mondjuk havonta 400 ezer forintig be van építve a számlacsomag díjába, hogy elengedik, ott kedvezményesen utalhatunk. Vannak olyan bankszámlák, ahol az utalásnál nem számolják fel a tranzakciós illetéket. Van olyan számla, ahol havonta 3-4-szer a bank saját automatájából fölvetünk 300 ezer forintokat, tehát ha valakinek sok készpénze
van. Ez a 150 ezer fölül?
A 150 ezerről akkor le kell mondanunk, de így is. Én úgy emlékszem, hogy 3 vagy 4 felvétel van benne, darabonként 300 ezer forint, tehát akár 1 millió forintot is fel tudunk venni. A 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel az továbbra is él, azt érdemes kihasználnunk és nem túllépnünk.
Nagyon sokan végül nem emelték meg, ugye? Mert volt egy javaslat erre vonatkozólag, de az nem ment át, ugye?
Nem ment át, igen, tehát az ugyanúgy maradt 150 ezer, de hogyha egy házaspár mindkét tagjának külön bankszámlája van, ugye az kétszer lehet 150, ha valamelyik jól ismert fintech cégnek az ingyenes szálmáját használják, akkor ott még plusz 75 ezer forintokat. Tehát viszonylag könnyen egy házaspár föl tud venni havi 500 000 ingyen, ha ez nekik fontos. Tehát még mindig vannak nagyon jó számlacsomagok, mindig vannak még jóváírások, érdemes utána nézni, és a vállalati számláknál is vannak olyan csomagok, ahol havonta az első pár utalásra a tranzakciós illetéket nem kell megfizetnünk, vagy valamilyen szinten bizonyos szám utalásra a számlacsomag része, de a vállalkozóknál ott azért nincs ingyenes 150 ezer forintos készpénz felvétel, nincs az, hogy az utalás első 50 ezer forintjára nem kell tranzakciós illetéket fizetni, tehát keményebb az élet a
vállalkozóknak. Hogyha már behoztuk őket egyébként tavaly, ugye, amikor az emelés megtörtént, és a lehetősége, hogy rájuk terheljék, az meg is tette minden bank, vagy csak a lehetőség volt?
Megtette adott. Minden bank, megtette. Ráadásul hamarabb megtette, mint a lakossági ügyfeleknél, nem csak azért, mert ugye tavaly nem lehetett áthárítani a tranzakciós illetéket a lakosságra, és a vállalkozóknál ez nem vonatkozott, hanem azért is, mert a vállalati ügyfeleknél nincs ez a előre be kell jelenteni és 60 napot várni típusú dolog, hanem azonnal megtették. Volt olyan bank, aki augusztus 1-től, amikor a bankok számára jött a megemelt tranzakciós illeték, azonnal aznap áthárította az ügyfelekre, és most arra már minden vállalkozó valószínűleg a legutolsó 1-2 havi számla kivonatán látta, hogy magasabb díjat fizet, mint mondjuk idén nyáron.
Egy dolgot még mindenképpen végére. Ingyen utalhatunk. Minden számlacsomagtól függően van egy lehetőség, hogy az utalás ingyenes legyen, és szerintem ne hagyjuk ki. Én most edukálom a családot, ismeretségi körben már nagyjából kiépítettük. Néha kicsit mondani kellett, hogy kicsit eldugva találod meg a bank, internetbankban azt a bizonyos fizetési kérelem opciót, de szerintem ezt még akkor fussuk el, hogy ezt hogy lehet csinálni.
Ez egy új lehetőség, ez kvázi egy olyan összeállított utalás, amit mondjuk én küldök el mondjuk az albérlőmnek, vagy a családtagomnak, vagy bárkinek, akitől pénzt szeretnék kapni. Ebbe benne van az összeg, benne lehet a megjegyzés, benne van a címzet, benne van az én bankszámlaszámom, és a lényeg az, hogy ezt egy üzenetben megkapja a címzet, és csak egy gombot rá kell nyomni, hogy elfogadja és elutalja a pénzt. A lényeg az ebbe, hogy erre most még lakossági ügyfeleknél általában nincsen banki díjse, akciósan el van engedve, és nincsen tranzakciós illeték se a törvény szerint, tehát teljesen ingyenes. Tehát családtagokon belül, vagy ha mi ketten egymásnak akarunk utalni akár 1 millió forintot, az teljesen ingyenesen
meg tudjuk csinálni.
Nincs felső limit. Az a lényeg, hogy a fizetési kérelem szót jegyezzük meg, ezt keressük a mobilbanki applikációba, és így ügyesen ki tudjuk kerülni.
Igen, ezért kérdeztem pont, már írja is a hallgató, hogy neki így fizették ki a lakását. Tehát egy ilyen nagyobb összegű vásárlásnál, utalásnál azért ez szemmel látható.
Úgy van limit, hogy egyben nem lehet talán néhány, nem tudom, néhány milliónál van, de nincs korlátoz, hogy hányszor tudod elindítani. Aha. Tehát kicsit részletekben akár egy nagyobb lakásvételt is, ugye? Tehát
igen, ezt több részletben meg tudjuk csinálni. Én azt hiszem, hogy 20 milliós limitek vannak, tehát az elég nagy limit, a legtöbben nem fogjuk kihasználni. Ezt mindegyik banknál tudjuk használni, tehát ha nem akarunk új bankhoz átmenni, nem akarunk a saját bankunknál olcsóbb számlacsomagot keresni és váltani, ami egyébként elég egyszerű, akkor a fizetési kérelemmel már tudunk spórolni évente több ezer forintot.
Oké. Na, nagyon szépen köszönjük
akkor szépen az információkat. Az infókat és a trükköket is, igen, hogy megbeszéltük, és hát boldog új évet, és reméljük, hogy az együttműködésünk, illetve a szakértésed az folytatódik az idei évben is, hívunk
abszolút, meg. Abszolút, köszönöm, jó munkát.
Gergely Péter volt a vendégünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
És egy kis befektetési alappiaci kitekintőt tartunk, illetve egy visszapillantót és egy kitekintőt. Megnézzük, hogy 24-ben melyek voltak a legmenőbb alapok, hogyan zártak, mekkora tőkebeáramlás, milyen profitok, nyereség, hozamok, stb. És persze a kilátásokra is rákérdezünk. Az azért is fontos, mert már ebben a hónapban elkezdenek jönni a pénzek az infláció követő állampapír, lakossági állampapírokból, és hát nyilván az keresi majd az útját, úgyhogy lehetnek itt hasznos információk. Viszkeleti Sándorral, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének, a BAMOSZ-nak az elnökével váltunk erről pár szót. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz, és boldog új évet!
Boldog új évet kívánunk mi is, és hát akkor nézzük meg ezt a 2024-et, hogy hogyan értékeled, milyen évet zártak az alapok, alapkezelők.
Azt láttuk, hogy folyamatos csúcsokra jutottak, ezelt vagyon a hozamok is elég jók voltak, mit mutatnak a számok.
Hát a számok ezt mutatják, most már ilyen 17 ezer milliárd fölött van a befektetési alapokban levő megtakarítási állomány. Ez egy része ebben intézményi pénz is, de azért a lakosság közvetlen megtakarítása is meghaladta már a 10 ezer milliárd forintot. És tényleg nagyon szép év volt a 2024, és láttuk is már egyfajta átrendeződést is. Ugye azért 2023-ban nagyon népszerűek voltak a rövid kötvény alapok, mert hogy magas hozamot lehetett elérni, hogy az infláció elkezdett csökkenni, és estek le a kamatszintek. Ez ugye felértékelte az állampapír portfóliókat, úgyhogy azok voltak a legnépszerűbb termékek. Azért ez 24 második felére megváltozott, már igazából kiáramlás van a rövid kötvény alapokból. A hosszú kötvény alapok, a vegyes alapok, illetve az abszolút hozamú alapok lettek a nyertesei az év végének, és én azt gondolom, hogy ez a trend fog folytatódni 2025 elején is.
A vegyes alapokban kötvények, részvények vannak együtt, hagyományosan ez egy jó kombináció. Nagyon ritkán van olyan, hogy mind a kettő mínuszban zár, 22-es év volt ugye ilyen, ami elég világszinten is egy komoly sok volt, de ezek jól muzsikáltak és tartós beáramlás van bennük. Ez egy kicsit megtört, amikor a kötvényeken nagy hozamot lehetett elérni, csak a kötvény alapokon, és utána visszaállt a világ rendje, és ez tartósan így maradhat ezek szerint, tehát a vegyes alapok lehetnek a legnépszerűbbek?
Ugye volt egy olyan ilyen extrém időszak, amikor alacsony kockázatvállalás mellett lehetett viszonylag magas hozamot elérni, ugye ez volt a 2023. Általában, hogyha viszonylag normálisabb hozamot, vagy magasabb hozamot szeretnénk, akkor valamekkora kockázatot kell vállalni, és a magyar befektetők alapvetően azért félnek a teljes részvény alapoktól, ezért ezeket a vegyes kötvény részvény alapokat, legalábbis a lakossági megtakarítók ezeket helyezik előnyben. És én azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Valamekkora kockázatvállás kell ahhoz, hogy jó hozamot érjünk el, és ebben most az első lépcső a rövid kötvény és a kötvény alapok után a vegyes alapok, illetve az abszolút hozamú alapok. És egyelőre jó volt a részvénypiac is, azért elég magasra nőtek a részvényárfolyamok, úgyhogy azért van némi kockázat, úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy hogyan alakul a 2025-ös év.
Az abszolút hozamra érdemes kitérni külön, ugyanis ugye ez az az alaptípus, ahol elvileg nincs megkötve az alapkezelő, hogy a portfólió menedzser kezel, bármibe fektethet, jó és rossz piacon is. De ezek voltak azok, amelyek közül a jobbak 22-ben is, amikor mindennel csak bukni lehetett, talán kivéve a dollárt, akkor is pozitívban tudtak lenni. Viszont tavaly volt, ha jól emlékszem, az első olyan hónap, amikor a legnagyobb beáramlás ezekbe az alapokba, tehát az abszolút hozamokba volt. Ez is egy tartós népszerűség lehet? Most már, hogy egy csomó alapnak vannak visszamenőleges hozamai, látszik, hogy az alapkezelő, a portfólió menedzser, hogy a muzsikál mondjuk 5 év alatt, egyre többen már 10 éves track recordot is tudtak építeni. Úgyhogy ez fönnmaradhat, vagy mondjuk egy rosszabb időszak, hogyha jön, akkor ez megváltozhat?
Amikor az abszolút hozamú alap tulajdonképpen egy nagyon aktívan kezelt, a portfólió menedzser által nagyon aktívan kezelt alap, ami azt jelenti így a külső szemlélő számára, hogy nem vállal semmilyen befektetési stratégiát vagy korlátozást maga felé, de azért ezeknek az alapoknak is van különböző kockázatvállása. Tehát vannak a nagyon-nagyon magas kockázatot, esetleg tőkátételt is vállaló abszolút hozamú alapok, amelyeknek az árfolyam ingadozása azért jelentős lehet, és hogyha egyszer hibázik a portfóliókezelő, akkor annak látványos negatív teljesítmény is lehet, de egyébként meg nagyon, nagyon magas hozamokat is el tud érni, hogyha éppen jó döntéseket hoz. Ugye itt az a kockázat a befektetőnek, hogy teljesen a portfóliókezelő teljesítményétől függ az ő hozama, és nem számít az, hogy a piac éppen jól vagy rosszul teljesít. Én azt gondolnám, hogy a nagyon magas kockázatot vállaló alapokat azért nem merik választani a lakossági megbefektetők. Ezek a hedge fund típusú alapok, amik akár sortolhatnak is. Tulajdonképpen valahol a vegyes alapok és az abszolút hozamú alapok, az aktívan kezelt vegyes alapok és az abszolút hozamú alapok közötti átfedés az, az meglehetősen kicsi tud lenni, tehát egy aktívan kezelt vegyes alap, azt tulajdonképpen mondhatni azt, hogy egy valamekkora áttekinthetőséget biztosító abszolút hozom alap is tud lenni. Tehát, hogy ez egy, nem egy ilyen nagyon, nagyon strikt átmenet, amikor azt mondjuk, hogy az egyik az, az abszolút hozom, a másik az pedig egy vegyes alap, akkor másra passzívan kezeljük a terméket, és mondjuk szigorúan vállalunk egy adott részvénykötvény arányt. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a közepes vagy alacsonyabb kockázatú termékek lesznek még a népszerűek, mert hogy azért elég izgalmasan alakulhat a 2025-ben a részvénypiac. Ugye annyira drágák már sok piacon a részvények, hogy azért óvatosan kell kezelni egy nagy kockázatvállalást.
Január 20-a környékén vannak az első nagy kamatfordulók, és most rendekosan nem a lejáratokról beszélek, meg a kamatfizetésekről a infláció követő állampapírban, meg egyáltalán a lakossági állampapíroknál, hanem a nagy kérdés az, hogy ahol nincs lejárat, tehát a prémium állampapír még odébb van, az állampapírnak a lejárata még jóval odébb van, ám de a kamatforduló után mondjuk 18-19% helyett 4-5%-ra esik a kamata, és innen várható egy komolyabb pénz kiáramlás, és hát megy a tippverseny, hogy ebből mennyi marad más állampapírban, mennyi jön esetleg befektetés alapokba, vagy távozik egyáltalán az országból, vagy az ingatlan piac felé tart. De hogy látod ezt, hogy mennyire lehetnek az alapok ennek a folyamatnak a nyertesei, mekkora átáramlásra számítotok?
Hát én azt gondolom, hogy 25-ben is jó áramlás lehet a befektetés alapokba. Ugye nem csak egyébként a kamat fizetések izgalmasak, hanem a lakosság megtakarítási hajlandósága is viszonylag magas. Mostanában Magyarországon ilyen duplán, ilyen jó kétszámjegyű növekedés van minden évben. Ennek valószínűleg több oka is van, és amit te is mondtál, hogy alapvetően négy típusú termékben takarítanak meg a hazai lakosok. Ingatlanban a bankbetét még mindig népszerű, az állampapír és a befektetési alap. Igazából ez a négy termék felé mozognak a nagyobb pénzek, és mivel a költségvetés azért elég nehéz helyzetben van, már nem annyira attraktív a kamata, amit ígérni tud előre tekintve az állampapíron, ezért én arra számítok, hogy egy része ezeknek a pénzeknek nem marad meg az állampapírban, hanem azért a befektetési alapok felé fog menni. Az ingatlanok nagyon drágák, nagyon nehéz ingatlant venni, az csak nagyon kevés befektető tudja direktben megtenni. Úgyhogy a betéti hozamok sem túl attraktívak, mivel hogy a hitelezésnél a limitált, hogy mekkora kamatot kérhetnek el a bankok, vagy ebben legalábbis erős nyomás van rajtuk. Ez azt is jelenti, hogy a betéti kamatokat se tudják nagyon megemelni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az állampapír és a befektetési alap lesz az egyik, a két nyertes ennek az egész piaci folyamatnak. És mivel nem lesz annyira attraktív az állampapírhozam, ezért a befektetési alapokban jöhet pénz.
Oké, meglátjuk ezeket a folyamatokat, már csak azért is, ugye, mert úgy megy ez a tippverseny, amit Gábor is mondott, hogy mennyi pénz hova áramlik, hogy azt még nem tudjuk, hogy a másik oldal az államadósságkezelő mivel próbálja majd fékezni ezt a kiáramlást, hogy milyen új konstrukciók jönnek az állampapírpiacon. Úgyhogy ez hát még...
Azt már mondták, hogy igazából szinten szeretnék tartani ezt az állampapírállományt. Ugye látszik, hogy a kamatfizetési kötelezettsége a költségvetésnek az a GDP arányosan nagyon magasan
nőtt. Magas, igen.
Talán az egyik legmagasabb Európában. Hát, hogy ezért óvatosnak kell lenniük, hogy milyen kamatígéreteket tesznek az állampapíron.
Így van, világos.
Okay, ugyanakkor meg... azt sem engedhetik meg maguknak, hogy túl sok menjen ki, akkor viszont lehet, hogy...
Ez így van. Tehát ez egy izgalmas játék lesz, hogy hogyan tudják megtalálni az egyensúlyt, hogy még mind a két oldalra megfelelő.
Így van. Oké, nagyon köszönjük. Még egyszer sikeres új évet kívánunk neked, és folytatjuk majd
köszönöm
ezeket
szépen
a beszélgetéseket. Szervusztok! Viszkáti Sándorral, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének, a BAMOSZ-nak az elnökével beszélgettünk az alapok, befektetési alapok piacáról, kilátásairól.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Na, megjött. Hedli vagyok, belgyógyász professzor. Dr. Láfong, fertőző betegségek. Dr. Boáé, bakteriológus.
Dr. Stinson, Marston és Gila a Northamptoni Traumatológiai Központból. És Dr. Imhouse a Türhi Alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Greenbaum.
Doktor?
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 És doktor?
Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen rögtön, vagy egy kicsit elő.
Millás reggeli.
Na, doktor.
Hát lehet, hogy utoljára doktor úr.
Hát lehet, hát. Igen. Valami érik.
És sokaknak hiányozni fog. Mások, például az a hallgató, aki szilveszterkor is megemlítette, amikor is egy cseki utalás volt arra, hogy a Signal Park megújul, nagyon nem fog a doktor neki hiányozni, mert őt idegesítette továbbra is. Én, ilyen nem túl gyakran, de én nagyon szerettem. De lehet, hogy most utoljára hangzott el az éterben.
Hát lehet, ezért is
vettük
most el. Aki szereti, hallja, aki nem szereti, örvendjen.
Mi már hallgatjuk.
Igen.
Mármint az új szignálokat hamarosan ti is fogjátok. Úgyhogy hát a doktorok elvonulnak valahova. Majd, igen. Nem sokára.
Ugye hoztuk a bombonáti gyárát, ami a budapestit, ami bezárni készül. Ugye többen írtátok, hogy a korábbi ukrán elnöknek, Poroshenkónak az érdekeltsége, egyébként a Roshen
a név is abból
van a közepéből, igen, a nevek közepéből. És egy másik hallgató pedig egy bizonyos bombon vészt lát felsejleni, mert hogy ugye így járt a Mozart Kugli gyár és a Salzburgban a nagyon régi és az eredeti Mozart Kugli gyár. Ez milyen jó, hogy Mozart Kugli. Be kellett, hogy csak gyanítom, valamiféle a fogyasztási szokásokban beállt változás lehetséges, vagy én nem tudom. Hát az is egy ilyen...
Nem fogy, tehát hogy nincs akkora visszaesés az édesség fogyasztásban.
Nem az édességben, ezekben a fajta bombonokban.
Ja, bombonokban.
Tehát lehet, hogy valahogy máshogy visszük be azt a cukormennyiséget, mint azelőtt.
A profit marzs az összement, mert hogy az alapanyagárak nagy mértékben hát nőttek, igen. És az árakat talán nem lehet annyira növelni, ennyit tudunk. De hogy lehet összefüggés a kettő között? Nem tudom. Jó kérdés. Majd utána nézzük. Tudod, mind lepődtem meg?
Mind.
És majd utána akarok ennek is olvasni. Ugye azt gondolnánk, hogy a dohányzás visszaszorulásával, mert egy elég egyértelmű és látványos trend, azért a dohánygyáraknak annyira nem megy jól. Hát néztem a Philip Morrisnak az árfolyamát, a történelmi csúcsról,
Az egyik legmenőbb menőbb, hát idézőjelben.
De tudod, hogy az hogy lehet ez?
Hogy?
Mikor a piac össze... Kérdezem.
Jó.
Én nem. Tehát a piac megy össze, és akkor a nagy szereplőnek meg az árfolyama az egekben.
Nem tudom, én sem néztem bele. Nyilván át kell nézni a mérleget, hogy ezek az új típusú dohánytermékek hozzák, magasabb marzsal tudnak kevesebbet eladni. Nem tudom, ilyenkor ez szokott lenni, ugye? A piac konszolidációja, hogy már csak kevés gyár van, és akkor rájuk jut. De izgalmas kérdés, ezzel én is találkoztam,
igen,
hogy egy kiemelkedően nagy hozamú árfolyamnyereséget lehetett elérni dohánygyártókkal. Nem mindegyiket, de a Philip Morris az ilyen volt, igen.
Nos, okay. Mennünk kell.
Mennünk. Hírek jönnek, úgyhogy jövünk vissza utána, és folytatjuk a millás reggelit.